Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Nagy szeretettel köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, illetve nézőinket, ez a Partcafé, a Balaton hangja, a mikrofonoknál Mihálovics András.
És Pritzinger Péter műsorvezető kollega.
Ma egy egészen érdekes témával jövünk a holnapi napnak a aktualitása okán. Nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon sokféle szempontból értékelték, elemezték, feldolgozták, végig gondolták, megvitatták már a trianoni békeszerződésnek a témakörét. Most talán egy olyan aspektust tudunk mutatni, amiről valószínűleg nagyon sokan nem hallottak, vagy nem olvastak, vagy nem mindenki, nevezetesen, hogy a trianoni békeszerződés milyen hatással volt általában Magyarországnak a turizmusára, turisztikai kínálatára, a turizmus fejlődésére, és aztán persze speciálisan arról, hogy milyen hatása volt a Balaton fejlődésére.
Nagyon érdekes a téma, mert valóban én azért elég sokan, vagy sokszor foglalkoztam ezzel a témával, ugye ennek elég komoly gazdasági aspektusai is voltak, és ez közkeletű, hogy mi mindent nyersanyagban, közlekedésben, iparágakban, mi mindent vesztett az ország a trianoni békeszerződés kapcsán, de valóban én nem is találkoztam olyan elemzéssel, ennek a turisztikai lábát vizsgálta volna, de az biztos, és ezt laikusként állítom, hogyha ránézünk a térképre, hogy milyen volt Magyarország az első világháború előtt, és milyen lett utána, akkor minimum az, hogy magas hegységeket elvesztettük, ugye Erdélyben rengeteg turisztikai attrakció van most is, azt is elvesztettük, és elvesztettük a tengerpartunkat. Hát ez mondjuk, ha modern turizmus néznénk, és eljátszánk a gondolata, hogy ez most újra Magyarországhoz tartozna, akkor nem kéne Ausztriába járnunk síelni, meg nem kéne Horvátországba járnunk strandolni a tengerben.
Hát lehet, hogy kéne, csak akkor Abbáziát változatlanul Abbáziának hívnánk. Igen. Ha valaki ránéz a térképre, a Nagy Magyarország térképre, akkor az látszik, hogy gyakorlatilag az országnak a szíve, a közepe az megmaradt, és az országnak a külső, nem is annyira a peremvidéken, a jelentős része az meg oda lett. Ezt, hogyha mondjuk egy közlekedési térképen kéne ábrázolni, akkor nyilvánvalóan azonnal ordítana, hogy egy Budapest központú sugárirányú közlekedés jött létre, és az elcsatolt területeken lévő városokat összekötő út és vasút hálózat az lényegében más országokba került. A másik, amit említettél, ide még a Tátrát is vegyük hozzá egyébként, tehát az is ment a levesbe, tehát ebben az értelemben azok a turisztikai vonzerők, azok a tájak, amelyek egyébként éppen csak bimbózó, éppen csak éledező ipari turizmust elkezdték kiszolgálni, azok gyakorlatilag más országokéi lettek. Úgyhogy nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a magyaroknak körülbelül maradt a Mátra, meg a Bükk, megmaradt a Balaton, megmaradt Pécs, Villány és környéke, ami mondjuk turisztikailag ebben az időben már értelmezhető volt.
Nagyon érdekes, amit mondasz, de gondolkozzunk pozitívan, nem tudom megtagadni a személyiségemet. Mi lett volna, ha ez nem történik meg, akkor most lehet, hogy a Balaton nem ilyen frekventált helyzetbe kerülne a magyar turisztikai életben, mint amilyenben most van, nem?
Hát ugye ez azzal is összefügg, hogy nem csak a békeszerződés és annak a rendelkezései, hanem a békeszerződést követő nagyon komoly társadalmi átrendeződés is érintette a Balatont. Egyszerűsítsük le a dolgot. A lakosság jelentős része az 1914-es, 15-ös, tehát az utolsó békeévig nem jutott hozzá a Balatonparthoz. Ezek főúri birtokok voltak. Nemesi családoknak a tulajdon álltak tulajdonképpen a tóparti szakaszok, tehát abban az értelemben vett balatoni tömegturizmus, mint amit most mi emlékszünk, az ebben az időben még nem volt. Tehát nagyon leegyszerűsítve, paradox módon volt egy pozitív hatása annak a társadalmi átrendeződésnek, ami a világháború lezárását meg a forradalmi, ellenforradalmi időszakot követte. Nevezetesen az, hogy demokratizálódott a balatoni turizmus, sok mindenki számára elérhetővé vált, akinek a számára az előtt nem volt az.
És hát megnyitotta ez meg az utat arra, hogy valódi nemzeti szimbólumunk legyen a Balaton.
Így van. Nem mellesleg a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel, amik miatt fizikailag tényleg megközelíthető volt. Itt ugye a legfontosabbak a különböző évtizedekben megtörtént vasútépítések voltak.
És akkor ez tulajdonképpen egy ilyen ország kedvencévé, egy ország élményévé tette a balatoni nyarakat, amiről oly sokat beszéltünk már, oly sok vendégünkkel ebben a műsorban.
Így van, nem beszélve arról, hogy most el tudjuk képzelni, hogy milyen állapotok uralkodtak az országban 1920-21 után. Arról az emberek, hogy külföldre menjenek nyaralni, arról nem álmodozhattak. Azok az emberek, akiknek volt annyi pénzük, hogy külföldre mehettek volna nyaralni, azok már rég külföldön voltak, mert elmenekültek Magyarországról. Tehát ebben az értelemben teljesen égszakadás földindulás történt a balatoni turizmus tekintetében.
Majd a vendégünktől megkérdezzük, hogy ez mennyire volt tudatos, de neked vannak információid arról, hogy ez az egész, a Balaton felértékelődése az egyből ilyen fejlesztéseket is indukált ehhez? Tehát, hogyha nincs tengerpartunk, akkor legalább a legnagyobb magyar édesvízi tóhoz könnyedén el tudjunk már jutni, mert nyilván az abbáziai utazási lehetőségek ki voltak építve, és megkockáztatom, hogy talán többen is voltak kíváncsiak akkor még az Adriai tengerre, mint a Balatonra.
Mivel ekkorra már az úgynevezett déli vasút és a Tapolcáig vezető északi vasút is készen volt, ezért itt inkább a fürdőtelepeknek a létesítésére kell gondolni, de persze igen, tehát pontosan az a reflex kapcsolat be, amit az előbb említette, hogy ha nem tudunk az Adriára menni, de vasúttal el tudunk jutni a Balatonig, akkor majd oda megyünk.
No, hát akkor hívjuk is be mai vendégünket, ő biztosan okosabb nálunk területen is, ő pedig nem más, mint Katona Csaba történész.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Ez itt változatlanul a Partcafé.
Bizonyám, mert hogy itt van a stúdióban a Katona Csaba történész, ahogy említettem volt, szervusz, örülök, hogy itt is találkozhatunk.
Szervusztok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Ugye a Csabát sokan ismerik, akik hallgatják a Rádiókafét, a Millás reggeli Mesél a múlt című rovatának az állandó szakértője. Egyébként történész, aki az ELTE-n végzett, ha jól emlékszem, akkor művelődéstörténettel, társadalomtörténettel, 19. 20. századi magyar történettel foglalkozik, meg annyi szakcikk, tanulmány, kötet, stb.-nek a szerzője, nem ragozom, és most azért hívtuk ide, hogy segítsen nekünk egy picit értelmezni, mi volt a hatása a trianoni békeszerződésnek Magyarország és azon belül a Balaton turizmusára.
Na de, mielőtt ebbe a veretes témába kezdenénk, minden műsor sajátja itt a Partcafén, hogy a vendéget kicsit közelebb hozzuk a hallgatósághoz, úgyhogy olyan kérdéseket teszek fel neked, Csaba, amit már 10 éve ismerjük egymást és dolgozunk együtt, még soha nem tettem fel. Például, hogy lettél te történész?
Igazából ezt én sem tudom megmondani, tippem van. Tippem pedig az, hogy nagyjából én minden nyaromat ugye a Jászáros-Szálasi családi házkertjébe töltöttem. Na most ez a ház pedig tele van nagyon-nagyon régi könyvekkel, és én ezeket kaptustam le nyaranta és olvasgattam. Jó részt irodalom, meg történelmi témájú könyvek. Aztán az általános iskolában azt tapasztaltam, hogy kiemelkedően rossz teljesítményt nyújtok szinte minden tantárból, kivéve a humán tárgyak. Így lett belőlem papírunk közgazdász, mert hogy kizárólag a Kossuth Lajos közgazdasági szakközépiskolába vettek föl a 2, nem is tudom hányos átlagomat, de oda minden fiút fölvettek. Itt megint csak nem produkáltam semmi extrát könyvitel meg ilyen területen, ellenben minden évben valamilyen kerületi történelem versenyt minimum behúztam a sulinak. Következésképpen rá kellett döbbennem, hogy ad egy védettséget nyújt a fiú voltam, és védettséget nyújt a történelem terén nyújtott teljesítményem. Felvételiztem az ELTE-re, így nem lettem történész, mert nem vettek föl. Viszont utána másodszor is felvételiztem, és fölvettek, tehát így indult.
Oké, van-e valami balatoni kötődésed? Ez is standard kérdés itt a Partcafén.
Van balatoni kötődésem, lévén a feleségem balatonfüredi származású, de hát őt jóval korábban megismertem, mint sem, hogy a Balatonnal, mint történeti témával elkezdtem volna foglalkozni. Tehát igazából van, de a kutatási területtel ez olyan értelemben, hogy ennek nyomán bontakozott ki a Balaton iránti érdeklődésem, ez nem állja maga helyét, de ilyen értelemben van balatoni kötődésem.
És a Balatonban, mint kutatási témában hogyan botlottál?
Ezt kicsit a véletlen hozta, amikor engem fölvettek az egyetemre, második nekifutásra 1991 nyarán, akkor két olyan dolog történt, ami elindított engem ebbe az irányba. Az egyik az, hogy elolvastam Ötvös Károlytól a utazás a Balaton körült, és azon egyszerű gondolatom támadt, hogy én ezt meg akarom csinálni. És augusztus végén, szeptember elején én ezt meg is csináltam. Tehát körbejártam a Balatont, egy részét gyalog, egy részét stoppolva, egy részét vonattal, tehát ahogy esik, úgy pufan alapon.
Biciklire véletlenül se ült?
Egy nagyon picit igen, de minimálisat. Jelzem, 1994-ben megcsináltuk minden idők legrövidebb balatoni bicikli túráját. Egy hét alatt teljesítettük az Ábrahám hegykezd helytávot, tehát...
Vajon miért? Mi tartott ilyen sokáig? Fegye jóték.
Elakadtunk. Na de hát ez volt az egyik. Első nap mindjárt hol a földön, másik nap kék úton. Tehát ezt így összeadjuk, akkor ki fog jönni. Igen. Hogy hogy jön ki. No, de visszatérve a lényegre, tényleg az történt, hogy ez az út, ez, hogy mondani szólták, a reveláció erejével hatott, mert hogy nagyon-nagyon erősen kiütközött az, hogy a Balaton az sokkal több, mint nyári Balatonpart, Csepregi év, a diszkó, meg ehhez hasonló dolgok. És ennek mintegy a folytatásaként jött az, hogy 91-ben, amikor én elkezdtem az egyetemet, vagy még abban a fél évben, vagy a következőben, de én nagyon a tanulmányaim elején felfigyeltem egy olyan speckoló órára, amit Kósa László tanár úr tartott a monarchia fürdőkultúrájáról. Ez meg engem érdekelni kezdett. Beültem az órára, és innentől kezdve nagyjából eljutottam oda, hogy a Balaton, mint a magyar társadalom és kultúrtörténet egyik fontos eleme, az engem érdekelni fog. Uh-huh. És így is maradt.
Van olyan része a balatoni történelmnek, vagy a Balaton történelmének, ami különösen érdekel?
A 19.
A fürdőkultúra az beszippantott, tehát maradtál ennél a témánál?
Igen, de a fürdőkultúra engem nem olyan szempontból érdekel, hogy hogyan fürödtek, meg mennyi ideig tartott mondjuk a 2 liter víz megívása reggel, hanem kifejezetten az, hogy kik voltak a fürdőzők. Tehát a fürdőhelyek, azok rengetegféle embert csábítottak a Balaton partjára, különféle társadalmi rétegekből, különféle településekről, az ország különféle területeiről. Magyarán fogalmazva, ami engem érdekelt, az igazából Magyarország társadalom és művelődés története volt, amihez vettem egy mintát, de ezt a mintát szerencsés módon nem én választottam ki önkényesen, mint történész, hanem hát a fürdővendégeknek meg volt a névsora, például Balatonfüreden, tehát egy történelem által dobott mintával tudtam dolgozni, és innentől kezdve az érdekelt, hogy kik nyaraltak itt, hogyan kommunikáltak egymással, hogyan változott meg a nyaralók társadalmi szerkezete, hogyan változott meg az infrastruktúra, aminek révén eljutottak a Balatonhoz, melyik városokból érkeztek, kisváros, nagyváros, távolról, közelről, mi a változások dinamikája. Tehát igazából társadalomtörténetet vizsgáltam, de a Balaton segítségével.
Uh-huh. Épp akartam kérdezni, hogy hogyan dolgozik egy történész egy ilyen téma kapcsán, mert ugye azt gondolnánk, hogy mindenféle iratokat bújsz, felvásárolod a régi balatoni képeslapokat, hát ott történik valami, szóval ez hogy kell elképzelni egy ilyen kutatási folyamatot Balaton ügyben?
Úgy kell elképzelni, hogy a Balatonnal kapcsolatban rengeteg irat keletkezett, hivatalos iratok, magániratok. Vannak tehát olyan iratok, amit a érintett községeknek a önkormányzatai egyeztek. Vannak különféle vállalkozások, amik működtették a fürdőket. Érintettek voltak ebben a bármegyék természetesen. Érinti a Balatont az összes vasúttársaság, amelyik vasutat futtatott a Balaton partján. Aztán vannak magánszemélyek, akik ott nyarolnak, leveleket írnak, naplókat írnak. Megint mások fürdőlistákat írnak, összeírják hivatalból, jellemzően a fürdővezetősége. Ki nyaralt itt, honnan érkezett, mi a foglalkozása, van költségvetése a fürdőknek. Aztán van hírlapirodalom természetesen, egy idő után megjelennek a rádiójátékok, a filmek, tehát valami egészen elképesztően vegyes forrásanyaggal kell dolgozni.
A hírlapok fontosnak tartották már régen is a Balaton?
Hogyne. És csak egy példa, hogy lehet-e újat találni, 1862 óta adnak aranyalmát a Balatonfüredi Anna Bál győzteseinek. Tudtuk, hogy a hölgyet úgy hívták, hogy Kozma Irma, aki megkapta ezt elsőnek, azt is tudtuk, hogy erdélyi, de most sikerült kiderítenem, hogy a kolozsvári levéltárba az ő, illetve a két lánytestvére levelezésében szó esik az aranyalmáról. A leveleket még nem tudtam megszerezni, mert éppen most fénymásolják nekem, vagy most már nem fénymásolják, ez egy Krisztus előtti kifejezés volt, szóval éppen most digitalizálják nekem, hogy el tudjam olvasni, de azt már az ottani kollégák megnézték, hogy a három lánytestvér levelezett erről. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy nem tudunk újat találni, de hogy nem tudunk, itt arról van szó, hogy az egyik leányzó elért egy elég komoly eredményt, és természetesen megosztotta a húgaival, és ennek nyoma van. Ezt fogom én kiaknázni.
Ha jól emlékszem, az előbb azt mondtad, hogy 1991 környékén kezdtél el a Balatonnal foglalkozni. Tehát ez egy több mint 30 éve tartó szenvedély, vagy ez egyszer úgy elkészült, és akkor időnként hozzá is egyet.
Folyamatosan dolgozom vele, tehát az a helyzet, hogy én jövőre szeretnék egy komolyabb monográfiát letenni az asztalra, döntően a 19. századi Balaton fürdőközönségéről. Írtam én erről már könyvet többet is, de 2015-2016-ban jelentek ezek meg. Elég régen, azóta nagyon sok mindent újra gondoltam, sok mindent hozzáolvastam.
Azóta sok minden történt.
Hogyne. Hozzáteszem, én csak a 19. századdal foglalkozom, ugye ez első világháborúval bezárólag szorosan véve. De rögtön hozzá kell tennem, hogy a történelem egy folyamat, tehát nyilván nem lehet úgy beszélni róla, hogy csak az érdekel, ami a reformkor előről kezdődött, és aztán utána meg nem érdekel, ami utána volt, ez nem igaz. Nyilván az is érdekel, ami ma van, az is érdekel, ami a 18. században volt, csak a fő csapás irányom a 19. század.
Ebben az időszakban tudsz olyan eseményt, ami meghatározó volt a Balaton turizmusa szempontjából? Akár olyat is, amelynek a hatásai ma is érezhető.
Ugye, amit nagyon fontos látni, hogy a nagy közéleti cezúrák azok nem feltétlenül fontosak a Balatonnál. Ha ki kell emelnem egy dolgot, akkor például 1861, a déli vasút, aminek a célja, hogy elérje Fiumét, érinti a Balaton partját. Na most innentől kezdve, ha valaki a Balatonra megy nyaralni, ez akkor egy volt Balatonfüreddel, mert akkor még elsődlegesen nem a tóvize miatt mentek oda, hanem kifejezetten azért, hogy a savanyú vizet, a földből fakadó gyógyvizet használják. Na innentől kezdve nem úgy utaztak, hogy korábban. 1847-ig lovaskocsival lehetett elindulni, 1847-től Kenesén föl lehetett szállni a Kisfaludi gőzösre. Innentől kezdve viszont Szántódról, illetve Siófokról a már kompként működő Kisfaludival át lehetett kelni. Tehát találtam például egy olyan levelet, ahol azt írják a Pannonholmi főapátnak, Rúgász Krizosztomnak, Écsi László fürdőigazgató, hogy páratlan gyorsasággal 5 óra alatt Pestről Balatonfüredre lehet érni, és ez áttörés, tehát hogy ilyen sebességgel még senki nem közelítette meg kedvelt fürdőhelyünket. Ez tehát egy kiemelkedően fontos évszám, ugyanilyen fontos 1909, amikor az északi vasút eléri a Balaton partját. Tehát igazából ezek a infrastruktúrális fejlesztések határozzák meg a Balatonnak a különféle szakaszait, és természetesen ilyen egyébként, itt viszont tényleg a köztörténet hatásával kell számolnunk, Trianon, mert akkor teljesen átalakul a balatoni fürdőkultúra, de ennek egy gyakorlati oka van.
Igen, erről majd később beszélünk. A Balaton kutatójaként, elkötelezettjeként, szerelmeseként, gondolom, hogy mivel mindig visszatérsz oda, azért látod az elmúlt évtizedeknek a történéseit. Szerinted hogyan változott ez a Balaton nevű táj az elmúlt időszakban? Mik az érzéseid? Mit fognak a, nem tudom én, az utódai történészként a korunkról írni szerint?
Nagyon vegyes, amit én látok. Tehát egyfelől tapasztaljuk azt, hogy egyre nehezebb hozzáférni a Balatonparthoz. Tehát azok a fajta térnyerések a Balatonnál, ami arról szól, hogy egyfajta elitét megjelenik, és nem azt mondom, hogy kisajátítja, de de facto azért nagyon-nagyon erősen rátelepszik a tópartjára, ezzel találkozunk. Aztán találkoztam azzal a megítéléssel, hogy rossz értelemben retro a Balaton, tehát hogy egész egyszerűen azok a fejlesztések, amikre szükség lett volna, ezek nem történtek meg. Ez vegyes megítélésű dolog. Én nagyon sokszor látom azt, hogy a kisebb balatoni településen, ahol a kerítéseken még vitorlásajók, meg napocskák vannak, tehát így a 70-es, 80-as éveket idézik meg, ezt boldog mosolyjal nézik, főleg az idősebbek, hogy Istenem, itt semmi nem változott. A fiatalabbak ezzel már nem tudnak mit kezdeni. Úgyhogy én nagyon vegyesen látom ezt a dolgot. Egy dolgot tudok talán nagyon optimistán elmondani, hogy a tapasztalatom az, hogy korosztálytól függetlenül az emberek szeretnek a Balatonra járni. Hiába van ez a kritika, hogy olcsóbb a horvát tengerpart, szebb a tengerpart Liguriában, meg ehhez hasonlók, valahogy a Balatonnak van egy olyan plusz élménye, ami szerintem nagyon sokat megérint, de ez az élmény ez ne az legyen, hogy meleg sör, meg hideg lángos, meg hello tourist, this is Badacsony, hanem ennél azért többet is lehet produkálni, és a Balaton erre képes, ez csak rajtunk áll.
Igen.
Még végszónak is jó, hogy zárszóként a harmadik rész elé.
Igen, még egy dolgot azért a harmadik rész előtt muszáj lenne megbeszélnünk, hogy mert az kimaradt, nagyon belevágtunk a szakmai középbe, hogy neked van olyan része, terület a Balatonnak, ahol különösen szívesen időzöl a mai napig, vagy te úgy unblock Balaton fan vagy?
Én az egészet nagyon szeretem, de ami a szívemhez legközelebb áll, az Balatonfüred.
Uh-huh. És mennyit töltesz ott egy évben? Milyen gyakran jutsz el oda?
Hát elég nehezen tudnék felsorolni olyan hónapot az elmúlt évekből, megkockáztatom évtizedekből, hogy ne jártam volna ott. Nyaranta nekem van 3 hét súlyos kötelezettségem, hogy balatoni sörfesztiválokon a sör kultúrtörténetéről emlékezzek meg. Nagyon nehéz munka ez, minden nap egyszer föl kell mennem a színpadra, és a tapsoló tömegnek beszélni a sörről, miközben süt a nap, és a hátam mögött ott van a víz. Szóval maradjunk, hogy én elég sok időt töltök ott.
Uh-huh. És évszaktól függetlenül?
Igen.
Hát ezek szerint igen.
Igen, ugye a nyár nyilván ilyen értelemben kiemelkedő, de aki látta a tavaszi Balatont, őszi Balatont, téli Balatont, az pontosan tudja, hogy a Balaton 365 napos élmény.
No, kedves hallgatók, kedves nézők, akkor tartsunk egy rövid szünetet, és azután megígérem minden bizonnyal és nagy biztonsággal, hogy jön az a téma, ami a vezér témája a mai Partkafének. Jelesül, hogy a trianoni békeszerződés hogyan hatott a magyar, és azon belül a balatoni turizmusra. Szusszanunk egy keveset, de tartsanak továbbra is.